Folytatjuk a beszélgetést itt a Rádió Cafén Kenyeres Andrással olyan olvasmányélményeiről, amelyek hatnak rám, alakítják a gondolkodását, világképét. Ahogyan az interjú elején mondtam, ő business coach, tréner, mentor és a magyar férfi vízilabda válogatott mentális és kommunikációs tanácsadója.
Hogyha Thomas Mannról beszélünk, említetted, itt van a Karamazov testvérek, ugye Dostoyevsky, itt van Nádas Péter. Akkor viszont, hogyha neked ilyen reveláció érzés nincs az emlékeid között, akkor ezeket sem fiatalkorban olvastad, tehát nem kamaszkor.
Hát,
de világról részleteket nem, mert ez most jelent meg nemrég. De,
négy-öt éve? Igen, az egy hosszú 1200 oldalas vonal. Ja, bocsánat, mi volt a kérdés?
Hát ez, hogy akkor ezeket felnőtt korban olvastad, mert ezeket a klasszikusokat.
Az utas is Holdvilág volt például egy olyan, amit először römtem 20 éve, és aztán később, mint egy másik könyvet.
De tényleg?
Szó szerint.
Hát már volt élettapasztalatod.
Abszolút. Az iskola határon ez is egy ilyen. Valószínűleg bele kellett érnem, de én ezekkel nem nagyon foglalkozom ezzel a résszel, hanem ezeket tényleg önmagamtól. És nagyon örülök, hogy ez a szabadságom megvan, hogy szokták azt mondani, nincs időm olvasni. Ezt én nem értem. Nem olyan fontos számodra, valószínűleg nem ad neked az a könyv annyit, vagy nem tudom, mi az, ami történik. Az olvasás nélkül nehéz elképzelni az életet, megmondom őszintén. És én ezt a luxust, ha ez luxus, akkor én ezt megadom magamnak, mert egyébként a hétköznapi munkámban, amikor nem kedvesen interjút kérnek tőlem, hanem dolgozom, én képzeld, hogy ezt én mind beleviszem. Én ezt mind beleviszem a sportmentáltréning képzésemre, frissen az üléseimbe, ha mentorálok, stb. Én ezt megosztom, beszélgetek, tehát ez nem csak magamnak, hanem ez tovább is adom. Van nekem vagy egy olyan érzésem, hogy talán Seneca mondta, hogy őt is említettem, mint friss szerzőt, hogy mind gyűjtögetjük ugye a nektárt, de a méz aztán sajátunk. Tehát ahogy rajtad keresztül megy egy gondolat, és ez rajtam keresztül áramoltatom nem azt, amit én találtam ki, hanem nálam jóval okosabb emberek rakták ezt össze, de mégiscsak én valamilyen konstellációban összerakom, és továbbadom megint valakinek, aki megint egy picit másképp érzéke, és tovább viszi. Tehát én már kaptam így visszajelzéseket, hogy de jó, hogy te azt akkor azt mondtad, meg ezt csináltam, mert aztán nála is elindult egy dominó, ami elindított egy másik dominót. És ez iszonyat izgalmas. Tehát szerintem te is emberek ezrénél indítottál el dominót, az egy gondolat, egy könyvvel, amivel felhívtad a figyelmet, egy-egy kérdésem, meggyőződésem, csak sajnos nincs ilyenkor mindig egy konfetti zápor fölöttem. Andrea, gratulálunk! Elindított egy gondolatot Nagy Jánostál, Celdömölkön. Tehát...
Igen, pedig milyen jó lenne, meg a szerzőknek is milyen jó lenne, nem gondold el, hogyha lenne visszacsatolás, hogy mennyit
akkor vitatkozok
kapnak tőlük.
Na?
Biztos, te érezheted el szerzőként?
Igenis, meg nem is. Szerintem ez kicsit az a Facebook, Instagram, meg minden ilyen világ, ez az állandó visszajelzés. Egy normális helyzetben én nézek rá, te nézel rám, van oda vissza reakció. Na most a könyvnél azért régen is, aki adták, ez így nincs meg, nem vagy ott minden olvasó mellett.
Igen.
Volt író, olvasó találkozók, de hát az is egy nagyon kevés dolog. Tehát valahol a szerzőnek meg kell győződni arról, amit leír, az úgy rendben van, és ezzel tud azonosulni. És punktum. Lehet, hogy ez nincs bőven elég. Tehát nekem ebben van egy kis 21, nekem ugye van podcast műsorom, és én például, és iratkozzatok fel, ilyeneket nem mondok
nem
semmit.
Mondasz, igen,
és nincs úgy visszajelzésem annyira, csak azt látom, mit tudom én, 2000-en meghallgatták. És én elkezdek magam egy 2000-en, ez Jézusom mondom. Az nagyon sok ember, de ezzel meg is vagyok. Tehát én azt hiszem, hogy nekem kell magamon dolgozni, hogy ebbe a hihetetlen feedback kultúrába, ez a visszalájkolgatós világból visszatérni abba, ami egy... a normálisabb ilyen szempontból, vagyis a saját emberi környezetemben élni úgy normálisan is azt mondani, hogy én rendben vagyok az, amit írtam, aztán ti használjátok. Kezdjetek vele valamit.
Ez olyan érdekes. Hogyha még a klasszikusokhoz visszatérünk, azon gondolkodtam, hogy ez mennyire rímel, amit te szép irodalomból olvasol, pont arra a vágyra, a világ megismerésére, mint ami a tudományos könyvekben benne van.
Abszolút.
Mert itt az Orwell, tényleg olyan műveket soroltál, hogy az ember így kapkodja levegőt, tényleg, tehát mindig ez volt.
Nem is említette.
Nem volt itt, igen, a szép új világ.
A szép új világban van azért más is, a Huxley 30-as években olyan gondolkodás, olyan dolgokat írt le, ami a 100 éve később részben megvalósulnak. Ezek nagy arcok, nagy emberek. Ezek az írók, mint Orwell, valahogy olyan jól meg tudja, egyébként Márait is mondanám, Márai Szerbanttal valami olyan szinten tudják megfogalmazni azt, amit mondjuk én 47 mondattal, ők egy-kettővel, amelyre azért lehet, hogy születni kell. Tehát egyszerűen zseniális. Hiába mondok neked egy példát, mai példa. ez most nem egy nagy szerző lesz, hanem egy nagy hadivezető idézete. Olvasom D.C. Ryan motiváció elmélet, mélyen benne vagyok, aki tudja, tudja, aki nem, nem. Lényeg az, hogy motiváció kapcsolatos dolgokat olvasgattam, és aztán egy bizonyos Bonaparte Napóleon jelzését, mondatát, két sorát olvastam, az embereket két dolog mozgatja meg, az érdeklődés és a félelem. Pont. Tényleg. Tökéletes. Teljesen rárimmel arra, ami 40 évig kutattak Amerikában, csak nyilván nem így fogalmazzák meg, és akkor fölteszem kérdés magamnak, hogy Andris, hogy akarsz élni? Az érdeklődésed vigyen előrébb nagy részt, mert nem fekete-fehér, vagy a félelmed, egzisztenciális, jaj, mit fognak szólni, stb. Tehát milyen arányban élni? És az a válaszom, hogy ne a félelmem. De érted, ilyen, ezek a gondolkodók olyan röviden és olyan jól meg tudják fogalmazni, hogy én azt hiszem, hogy ezek nem egymásnak ellentmondó dolgok, hanem ez mindegy.
Nagyon érdekes, hogy mondod, hogy fölteszed magadnak a kérdést, mert ezt a, azt hiszem a figyelemkontroll kapcsolatban is, amikor volt a saját életedre vonatkozó rész a könyvedben több is, hogy ez neked egy rutin, hogy te rögtön magadra.
Tehát amit... Önreflexió. Igen,
hogy ez nagyon érdekes, mert ezt az emberek általában nem csinálják, nem? Vagy most
hát én nem vagyok az emberek ezt. Általában.
Tehát... Tudom, de hogy ezt tanítod is, nem? Vagy ezt,
igen,
ezt
abszolút. Kell. Nekem ez természetes része, mert valahol azért magamért csinálom első körben. Uh-huh. Tehát, hogyha az a vége, hogy egyébként mindenki hülye, és csak én nem, akkor ez good luck, csináljátok ezt a dolgot. Nekem azért van, hogy szeretnék fejlődni. Tehát, mint ember, vagy a legjobb én nem kijöjjön, nagy szavak. Mm-hmm. És ehhez az kell, hogy feltézz ember magának a kérdéseket, amelyek néha fájdalmasak, és még egyszer visszautalnék, jó beszélgetések. Tehát én nagyon jó párkapcsolatban élek a feleségemmel, 20 éves házasság évfordulónk lesz az idén is, ami nem mindig arról szól, hogy igen, egyetértek Andris, tehát sőt, egyáltalán nem, hanem vannak viták, másképp lát dolgokat, ugye pszichológus, tehát ugye van kapcsolat, de ezek előre visznek. És például a beszélgetés, ugye könyvről beszélünk, akár egy könyven keresztüli beszélgetés hihetetlen sokat tud adni. Tehát én ezeket propagálnám minél többet. Nem tudom, te mennyire ezt tapasztalod az életben, hogyha egy témára beszélgetsz, a végén mindig nem 2 lesz a vége, nem 2,6, hát 3,5, és ez kell. Hát mégis most is ezt csináljuk, tehát most te olyan kérdéseket teszel, olyan dolgokkal gondolkodtatsz engem, amelyeket korábban nem gondolkodtam el. És például az, hogy ez a műsor elindul, ez valahol megint elindultat egy másik dominót, elkezdtem összegyűjteni könyvet, ezt rég vettem elő, akkor belenézek, abban mi fog történni, tehát ezeket tekintem én véletlennek. Nyilván nem véletlenül keresel meg, de aztán mi lesz ebből, azt nem tudjuk.
Igen, de ez, amit mondasz, hogy olvasok valamit, és végig gondolom, hogy annak az igazságtartalma az mennyire áll rám, nem sokan csináljuk. Tehát az lehet, hogy azért szippant be egy könyv, mert az én életem van benne.
Megfogalmaztam, hogy én így nem tudok mondani.
Igen. Bár nem tudom, hogy neked van-e, tehát ezzel az aggyal, ami neked van, tud-e ilyen mű lenni, ilyen szép irodalmi mű, hogy ott van benne?
Azt mondtam neked, hogy már pár hét, én rendszeresen idézem a tréningeimen, hogy nem tudok úgy fogalmazni, mint ő. Tehát zseniális volt a figura. Tehát hihetetlen, ahogy amiket leírt, bár tudnék így. Tehát van a fejemben, vajon tudnék egy szép irodalmi művet írni? Elképzelésem nincs, mikor előtte sem tudtam, hogy tudok-e könyvet írni, vagy mi az, hogy működik ez a dolog. Ezt irigylem egyébként, ha valaki így tudja, de egyébként nem ezzel foglalkozok, hogy irigyelgetem, hanem például mondjuk propagáljuk, hogy tessék olvasni. Egyébként szerintem nem is biztos, hogy kell mindig önreflexióval. Tehát különböző szintek vannak. Biztos észrevett valamikor az ember azért olvas, na, tessék, megmondtam. És minden megtalálja azt a részét belőle, ami alátámaszt. Igen. Lehet ezért is, de ha egy-egy sort talál, amiben azt mondja, hogy ez nagyon érdekes. De szerintem egy jó könyv, nem tudom neked mi a vélemény, amit egy jó bor. Tehát ezt nem felhörpinteni kell egy üveggel, hanem azt ízlelgetni, megállni, visszamenni, visszatekinteni, átgondolni, hogy ez mégis mit is jelent, amit ide leírtak. Tehát egyébként a Menekülés a szabadság előtt című könyve, Terik Frampton, nagyon javaslom, szintén elérhetetlen könyv, de könyvtárak vannak, ha hallottak a hallgatók ilyenekről, el lehet írni. Zseniális könyv. Zseniális könyv, és 60-as években íródott, tehát 60 éve, és ő pont arra utal, hogy olyan lehetőségeink vannak nekünk már 20-21. Században, ami 500 éve ezelőtt nem adatott meg. És mi menekülünk ebből a lehetőségből, ez a szabadság elől.
De milyen módon menekülünk? Szóval korlátokat keresünk?
Fogyasztói társadalom bele.
hagyjuk kocsi,
autó, ebbe az irányba megyünk, hagyjuk magunkat irányítani, mert bár bocsánat, hülye a főnök, de hát legalább stabilan jön a pénz tizedikéig, megjön. Tehát nem merünk.
Meg nincs felelőssége, mert megmondja, mit
kell csinálni. A lényeg. Uh-huh. A felelősség, meg a lehetőség, most ugyanak a sztorinak a két oldala. Tehát nem merünk azok lenni nagyon sokszor, akik lehetünk. És akkor jön ki egy olyan kimutatás, szoktam beszélni, hogy nem tudom, az ember, aztán a Gallup nagyon sok ország, sok ezer emberét megkérdezte, hogy mennyire érzi a munkájával, hogy valami értelmeset csinál, tehát bevonódik, engagement volt, és a világ felmérésben 20% érezte így, minden ötödik ember, és tehát 80-20 volt az arány, és a nyugati társadalomban 85-15. Hát Andi, ez micsoda energia, tudás, tehetség, elpocsékol. Tehát ez egy szörnyű dolog. Én azt gondolom, hogy ezen lehet is kell is változtatni, de ez egy lassú folyamat. Lassú folyamat, amelynél jelenleg ez kicsit ez a Nietzsche-i fogalmazásban istentelen világ. Én nem vagyok egy vallásos ember, de azért látom, hogy a vallás mennyi jó dolgot tud az embereknek adni.
Aztán biztonságérzetet?
Válaszok. Énként itt a társadalmi összekapcsolódást is, tehát itt a community részi közösség is benne van. Nem azt mondom, hogy abba kell visszamenni, de hogy abból kilépett a nyugati világ nagy része, az biztos, csak miben lépett be? Tehát én nem tudom megmondani a pénz világába. Tehát ez a minden, a siker, mi a siker? Tehát én azt gondolom, a siker valahogy munka mellékterméke. Soha nem lehet cél, hogy sikeres akarok lenni. Márpedig manapság mint ez lenne a cél. És aztán az emberek ott vannak, hogy rengeteg pszichológiai újságot, meg könyvet, meg magazint olvasnak, hallgatnak, mert azt érzik, hogy üres az életük. Hát azért üres, mert nem azt csinálják, amelyből nem tudják, hogy miért, de jók lennének. Rádióműsort vezetnek, szerkesztenek, vagy nem tudom, könyveket írnak, tanítanak. Szóval van ebben kis utópia, tudom, hogy utopisztikus, amit fogalmazok, és naivitás, de vállalom.
Byung-Chul Han mondta, hogy ő ugye egy Németországban élő filozófus, ő azt mondja, hogy minden like, ugye a Facebookon minden like egy digitális ámen. Tehát ez adja a közösséget, ebben hiszünk, fura ez, hogy...
Csak érdekes, hogy megéljük-e ezáltal tényleg a közösséget, mert én vitatom, hogy megélnénk. Tehát ezek nem azok az ámenek, ha így fogalmazzuk. Én mondom, nekem van egy érzésem, hogy ez előbb-utóbb szabályozva lesz, és eleltűnnek emberek, ugye én dolgozok sportolókkal, és rengeteg bajt okoz számukra ez a világ, kommentek világa. Igen. És gyönyörű látni, amikor úgy mondasz, mondom, figyelj, de én javaslom, hogy tudok neked dolgokat, én megeszem, azt szoktam mondani, hogy hagymás rántott támad nyugodtan este akkor is, ha te ezt nem csinálod, de teleket kell dönteni. Amikor mondjuk két hónapig ezeket az eszközöket leteszik, de nem úgy a telefont önmagában, hanem mondjuk nincs Facebook, nincs Instagram, vagy csak adás van. Tehát tudod posztolni, mert híres sportolók, de nem fogadnak be vissza, hogy gyönyörű vagy, csodálatos vagy, imádlak, és jobban lesznek. Mérhetetlenül jobban lesznek. Tehát a családjukkal, a barátaikkal foglalkoznak, és erről lejönnek. Na most én ezért mondom, hogy ezt előbb-utóbb biztos, ezért mondom, vagy nyugat. Tehát most megy a pif-puf, kevés a serif, meg megy ez a, hogy hívják ezt a snake oil-nak nevezik, amikor árultak ilyen mindenféle csodaszereket, hogy mindent is gyógyít, szerek voltak ugye a vagy nyugatokon. Most egy picit ebben a világban vagyunk, és a Zuckerbergek és az Elon Muskok a példaképek, ez elég baj. Tehát nem a Bezosoknak, meg a Muskoknak kell, mint a Rockefellerek lettek volna példaképek, nem tudom, tehát mondjuk a 30-esekben van, élt egy-két Einstein, meg nem tudom, Neumann János, akik azért a fejben kicsit máshol voltak. Tehát a példaképek, az influencerek is egyébként pont egy rossz irányba mutatnak szerintem, de továbbra is azt mondom, hogy én optimista vagyok, hogy ez egy átmeneti
letisztul
időszak.
Ez. Nem tud más irányt venni. Miért fordultál a sport felé? Annak van valamilyen története? Hogy
az a másik 50% a környezetnek. Véletlen.
Tényleg?
Full. Tehát én szerettem sportolni, tehát én teniszeztem korábban, de attól még nem lesz valaki sportmentál tréder, mert ezt akar csinálni. Egyszerűen egy olyan ember keresett meg annak idején, aki a Mertz Tamásra kezdtem el dolgozni, aki később a vízilabda válogatott. Szövetség kapitánya lett, egy olyan bizalmi munka kapcsolat indult el, ami aztán kinyitotta nekem ezt az ajtót. Én azt mondtam, hogy az ember megyek, hát sőt, nagyon átmentem ezen az ajtón, elég sokat töltöttem és töltök ez a területen, tetszett, érdekelt, és azt mondtam, hogy ha a élet, sors, jó Isten, döntsön mindenki, ezt adta nekem, hogy erre az ember csoportotok.
Élet, sors, jó Isten, így.
Nem csinál mindenki, melyiket szereti. Ez mind. Tehát ezt hoztam, hogy én ide szólhatok úgy az emberekhez, hogy hatással legyek, akkor ezt nem dobom el magamtól. mely alapvetően sportolók tekintetében is úgy állok hozzájuk, mint emberekhez. Uh-huh. Csak másodszorban sportolókhoz. Tehát én inkább azt mondom, hogy ez egy lehetőség, ami nem mindenkinek adatik meg, hogy sok emberhez tudjon szólni, tanítani, dolgozni, úgyhogy így jelen meg ezt a dolgot. De egyébként a sportmentáltréner képzésemen operaénekestől katonai vezetőig nagyon sokan jártak, mert a terület, te is megfogalmazta a Győztes gondolkodás című kövterületében, nem csak sport, hanem sokkal tágabb.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mit tudnak a sportolók olyasmit, amit a többi ember nem. Szóval, hogy valami plusz a következetesség, a kitartásuk, hogy tudnak koncentrálni. Tehát ami eltanulható tőlük.
Hát sok minden van, ami nagyon nem 21. század több szempontból, hogy valamiért folyamatosan nagyon következetesen dolgozni, uh-huh. úgyhogy az eredménye nem aznap lesz meg, tehát nem aznapi like lesz belőle. Szóval ez nem 21. századi vonal. Tehát szerintem a sportban ez nagyon kell, hogy az maga a sport hova ment, azért 21. századi üzleti esetet sportvilágával azért van probléma bőven, mert nagyon sok sportoló ezek közül azért, hogy mondjam, nem túl kiegyensúlyozott életet él. Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon megterhelő világ. Iszonyatosan megterülő világ, és én próbálom őket abban segíteni, hogy emberként fejezzék is be ezt a területet, és egy roncsként. A versenysport tetejéről beszélek. Aha. Egyrészt meg a utánpótlás versenysportról az elején, ami szerintem másik nonsense kategória. Az egy társadalmi tükörkép. De megmondom szintén, én már nem dolgozok 18 év alattiakkal a szülők miatt.
Tényleg?
Nem a gyerekek. Gyerekekkel szerintem jellemzően semmi baj nincs. Tehát komolyan mondom, semmi. Az elvárások, amit, hogyan, mikorra, és közben kitűnő tanul legyél, de egyébként a legjobb sportoló is legyél. Nem az én álmomat, de hogy nem, az én, de a te álmodat, jó rész a te álmodat valósítja meg, apu, anyu reggeltől estig dolgozik, ő keménye, három értelmes mondat nincs a gyerekkel egy napon belül, és megmondani szintén, én ezt a kicsit már meguntam, ezt a részét, úgyhogy inkább a felnőtt emberekkel foglalkozom, mert ebbe beletekinteni, ez egy elég kemény társadalmi tükörkép. Szóval ezzel van komoly gond. Nekem meggyőződésem, hogy a versenysportnak jóval később kéne kezdődnie, mint a cuki kis óvodásokkal, mert nekik élvezniük kell, és próbálkozni különböző területeken, és nem azt mondani, hogy már 6 évesen későn kezdett el teniszezni.
Uh-huh. Túl nagy árat fizetnek?
Szerintem igen. Hát, sőt, nincs is meg a siker. Hát nagyon kevesen lesznek hosszú katinket. Hát azt élik meg sokan 16-18 évesen, hogy hát nekem ez nem fog menni. Én ezt nem fogom elérni. És nagyon kevesen jutnak oda, hát az a csúcson 1% alatti van. Ennél fogva a 99%-ot inkább, és egyébként nagyon sokan így is vannak, miért csak a sötétről beszélnek, hogy megtanulnak rendszerben gondolkodni, hosszú erőbefektetést, egy könyvet megírni, naponta le kell ülni, és írni kell, ugye? Tehát sok szerző másképp mondja, hogyan kell csinálni. Valaki azt mondja, 2 órát akkor is írok, ha nincsen semmi, de az olyan, mint egy sportoló tevékenysége, lemegy edzeni. És teszi a dolgát, hogy majd olimpián, VB-n ez sikerüljön. Tehát azért lehet tanulni rengeteg élet praktikát, ha így tetszik, meg a csapatsportban az együttműködés.
Igen.
Tehát az hihetetlen, hogy ha együtt csináljuk jól a dolgokat, az mennyire más, mennyi mindent lehet elérni. Mert mi most miről beszélünk könyvekről? Más emberek mennyi 1000 órákat töltöttek arra, hogy írjanak gondolatokat, könyveket, amit mi elolvashatunk, és nekünk nem kell 1000 órákat azzal tölteni, hogy eljussunk hasonló következtetésekre, mint ő, hanem mi összerakjuk ezeket.
Tehát ez mi ugye... Tudás, igen.
Mi is másoktól tanulunk. Ez a homo sapiens lényeg, azt mondják, hogy ezért maradtunk mi fönt, mert állítólag a neandervölgyiek nem tajtották egymást úgy, mint ha újra kellett volna megtanulni horgászni. De most a homo sapiens az eltanulta a másiktól. Ez nem véletlenül, hogy első 18 évben mit tanulunk. Mit tanulunk? Alapvetően mások mit csináltak, és próbáljuk magunkévá tenni ezt, és aztán ugye alakítani az életünket.
Még egy kérdésem van, és hogy mondtam, hogy a Fekete Hattyúra majd még visszatérünk, és ugye ez a könyv és a gondolat maga arról szól, hogy mennyi olyan véletlen van, vagy előre megjósolhatatlan dolog történik az életben, amire reagál valahogyan a világ, vagy adott országok. Azon gondolkodtam, hogy neked ezzel, hogy ennyi információt begyűjtesz, és együtt élsz ennyi ismerettel, és még ráadásul meg is keresed azokat az embereket, tehát oda mész a podcastjében,
megkérdezed.
Szóval, hogy neked a jövőképed az milyen? Mennyire érzed biztonságosnak azt, ami körülvesz?
Köszönöm, jól vagyok. Tehát nincsen probléma ilyen szempontból. Első válaszom, amikor az lehet, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. Ugyanakkor meg próbálok csodáltal rátekinteni arra, hogy én tervezek, de 50% fölé sose egy napot. Tehát, hogy kb. Annyi...
Tehát nem tervezed meg minden
túl, új... Nem, mert akkor tudod, az a minden igen, de egy nemet is mondasz. De addig nem csak mást ilyen szempontból. Tehát én egy hete még nem tudtam azt, hogy a szenvedet fog beszélni itt, és inkább nyitottan állok ezek felé, mert de tudom, hogy ad nekem. Tehát én inkább azt próbálok rácsodálkozni, jó, de jó, ezt még nem láttam egy hetet, ezt például rendszeresen csinálom, de sajnos szörnyű dolgok is történik, nem tudom, egy éve még élt édesapám, ma már nem él. Ezt én nem tudtam megmondani, hogy lesz, de ezeket mind meg kell élnünk, tehát a világ nem arról szól, és végén hazárám Szenekával az elején mondtam, aki minél többet él, annál többet szenvedhet, és örülhet is, hiszen többet értünk meg. Ez tök oké. Tehát nekem ezzel nincsen probléma, és várom, hogy mit jönnek még az életbe, mert valamiért olyan érzéseim vannak, hogy tök jó dolgok vannak még jönni.
Az életre szóló könyvekben Kenyeres András volt a vendégem, akinek Győztes gondolkodás és figyelemkontroll című könyvei nagyon népszerűek, nem véletlenül. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, remélem sikerült feljegyezni néhányat az említett könyvek közül. Találkozunk egy hét múlva.